96,4 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország erkölcsi talapzatát a kereszténység jelenti, a következetesen megtartott krisztusi tanítás. Ezt hangoztatta a köztársasági elnök ünnepi beszédében Pannonhalmán, a Szent Márton tiszteletére épült pannonhalmi szerzetes templom középkori újjáépítésének és felszentelésének 800. évfordulója alkalmából tartott szentmisét követően. Sólyog Tamás hozzátette, nincs ország és nincs társadalom, amely erkölcsi alap és rend nélkül működni tudna. Az ünnepi szentmisét Marton Zsolt Váci megyés püspök, William Judák Nyitrai megyés püspök és Hortobágyi Tét Ciril pannonhalmi főapát vezette, az 1224-es felszentelést végző püspökök mai utódai. Egyúttal bemutatták a Magyar Nemzeti Bank pannonhalmi bencés főapátság megnevezésű bronzpatinázott színesfém emlékérmét. Jövő szombaton rendezik meg Köcsén a 23. pikniket a Dobozi Kúrián, a meghívók már ki is mentek a találkozóra. Legyen béke már, ez lesz a motto, a fővédnök és a főszónok Orbán Viktor miniszterelnök. Az MNB monetáris tanácsa változatlanul hagyta a jegybanki kamat kondíciókat, az alapkamat 6,75% maradt. A stabilitásorientált megközelítéssel összhangban a kamat csökkentések átmeneti szüneteltetése mellett döntöttek, között a jegybankkal elnöke. Virág Barnabás hozzátette, a következő időszakban ugyanakkor térnyílhat a kamatkondíciók további óvatos mérséklésére. Augusztusban ismét történelmi rekord dőlt meg a hazai munkaerőpiacon, hívta fel a figyelmet a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint 224.598-an voltak állás nélkül, az elmúlt közel 3,5 évtizedben nem volt ilyen alacsony a regisztrált álláskeresők száma a 8. hónapban, ismertette Comba Sándor. Befejezték a helyreállítást a keleti pályaudvarra bevezető vágányokon, közölte a MÁV Inform. Nincs tehát már korlátozás a vasúti közlekedésben. A keleti pályaudvar előtt vasárnap este kisiklott a Claudiopolis nevű Kolozsvárról érkező Intercity vonat 5 személy kocsija. Senki nem sérült meg, de a baleset a vasúti közlekedésben jelentős fennakadásokat okozott. Paféri Zoltán, a vasútársaság vezérigazgatója elmondta, a baleset okát a rendőrség, a közlekedésbiztonsági szervezet és a MÁV vasútbiztonsági szervezete egyaránt vizsgálja. Lázár János köszönetet mondott a több mint 100 vasutas kollégának, akik feszített tempóban dolgoztak a helyzet megoldásán és a zavarok elhárításán. A közlekedési miniszter továbbá megköszönt az utasok törelmét, megértését és közreműködésüket, illetve méltatta azokat a médiatermékeket is, amelyek gyors és korrekt tájékoztatást adtak. Lezárult a jelentkezés az Iskolában az Erdő program őszi ütemére, közölt az Agrárminisztérium. Ennek keretében újabb 500 intézmény 30 000 diákja vehet részt erdőpedagógiai foglalkozásokon, így idén összesen 1000 iskola 60 000 diákjához jut el a program, melynek célja, hogy hazánk legfontosabb zöld vagyonáról, az erdőről kapcsolatos ismereteket élményszerűen adja át az általános iskolásoknak. Minden eddiginél korábban indulhat a szüret a hazai almaültetvényeken, írta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet. A legnagyobb termesztőkörzetnek számító Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében néhány feldolgozó üzem már megkezdte a léalma felvásárlását. Az átlagosnál gyengébb termés várható, a belföldi étkezési és feldolgozóipari igényeket nem tudja fedezni a leszüretelt mennyiség. Idén hozzávetőlegesen 150 000 tonnával kevesebb almát takaríthatnak be a hazai ültetvényeken, mint tavaly. Ukrajna elkészítette első ballisztikus rakétáját, jelentette be az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij azért döntött ennek az információnak a nyilvánosságra hozatala mellett, hogy a közvélemény értékelhesse a védelmi vállalatoknál dolgozók éjjel-nappal folyó munkáját, indokolt. Megjegyezte, hogy a Kurszki műveletnek több célja is van, de mindegyiket egyelőre nem fedheti fel. Fennáll a nukleáris incidens veszélye a Kurszki atomerőműnél, jelentette ki a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség főigazgatója, miután az orosz elnök meghívására felkereste a létesítményt. Rafael Grossi szerint az a tény, hogy az erőműtől néhány kilométerre harci cselekmények zajlanak, nagy aggályokat, nyugtalanságot kelt a biztonsági rendszerrel kapcsolatban. Vladimir Putyin múlt héten jelentette be, hogy Ukrajna megkísérelt dróncsapást mérni a nukleáris létesítményre. 60 napra lefoglalták az orvosok határok nélkül szervezett földközi tengeren tevékeny hajóját Salerno kikötőjében, mivel az olasz hatóságok szerint a szervezet megsértette a hatályos migrációs előírásokat. A kapitányra 3300 euró pénzbírságot szabtak ki. A norvég felségjelzésű hajót 2021 tavasza óta bérli a szervezet, kizárólag az olasz partokra szállítja az embereket. Végül az időjárásról. A folytatásban majd derült lesz az ég, helyenként gomoly, illetve fátyolfelhőkkel, de napközben csapadék nélkül. Sokfelé lesz élénk a szél. A reggeli órákban 18-19 fokot mérhetünk, a csúcsőmérséklet pedig 32-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. Honnál a szerkesztő Somogyi Viktória, keddi adásunk tartalmából. Ferenc pápa a katolikus törvényhozóknak. A háborútól megfáradt világunknak reményre van szüksége a békéhez. Pápai üzenet a cserkész vezetőknek. Törekedjetek a hátrányos helyzetűek szolgálatára a testvéri közösségben. Szent IV. Lajos türingia tartománygrófja, Árpád házi Szent Erzsébet férje. Interjú Berzevici Klárával, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Közép-Európa Intézetének igazgatójával. Ferenc pápa a katolikus törvényhozóknak. A háborútól megfáradt világunknak reményre van szüksége a békéhez. Ferenc pápa szombaton arra buzdította a katolikus törvényhozókat, hogy legyenek a reménytanúságtevői, különösen a fiatalabb nemzedékek számára a világot beárnyékoló háború sötétsége közepette. A katolikusok arra hivatottak, hogy találjanak bölcsességet és erőt ahhoz, hogy a felhőkön túlra lássanak, és a hitből fakadó reménnyel ösztönözzenek másokat, különösen a fiatalokat, egy jobb holnapért való munkára. A pápa beszédet mondott a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózata 15. római éves találkozójának résztvevőihez. A Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózata egy 2010-ben alapított párton kívüli egyesület, amely egy növekvő nemzetközi hálózat kiépítésével összeköti és támogatja a közhivatalokban elkötelezett keresztény vezetőket politikai hovatartozásuktól függetlenül. Küldetése, hogy spirituális és hittani képzést, valamint globális hálózatépítési lehetőségeket kínáljon számukra, annak érdekében, hogy erényes és hatékony vezetést tudjanak gyakorolni, amely elkötelezett minden emberi lény méltósága mellett. Az idei találkozó témája a háborús világ, állandó válságok és konfliktusok, mit jelent ez számunkra?
La presente situazione de terza guerra mondiale combattuta a pezzi, ma c'è la terza guerra mondiale. Sembra permanente e inarrestabile.
Ferenc pápa beszédében megjegyezte, hogy ez a téma különösen időszerű annak tükrében, amelyet ismét úgy határozott meg, mint a részletekben vívott harmadik világháború, amely tartósnak és megállíthatatlannak tűnik, és komolyan veszélyezteti azokat a türelmes erőfeszítéseket, amelyeket a nemzetközi közösség tesz, mindenekelőtt a többoldalú diplomácia révén az együttműködés ösztönzése érdekében. A pápa a három megfontolást ajánlott fel a tanácskozás résztvevőinek a válságra adott lehetséges válaszok átgondolásához, amelyeket meg kell osztani minden jó akaratú férfival és nővel, különösen azokkal, akiket a testvériség, az igazságosság és a béke evangéliumi üzenete ösztönöz. Először is kiemelte, hogy a háborúról való lemondás elengedhetetlen eszköze a konfliktusok megoldásának és az igazságszolgáltatás megteremtésének. Megjegyezte, hogy ez ma még sürgetőbb, tekintettel a kortárs hadviselés radikálisan eltérő természetére. Ez annak köszönhető, hogy a modern fegyverek példátlan pusztító képességgel bírnak, amelyben a katonai és polgári célpontok közötti különbségtétel egyre inkább elhal. Lelkiismeretünket hassák meg a halál és a pusztítás szemünk előtt zajló mindennapos jelenetei, kérte a pápa. Meg kell hallanunk a szegények kiáltását, hogy meglássuk a gonosz szakadékát a háború szívében, és hogy minden lehetséges eszközzel elhatározzuk, hogy a békét választjuk. A feladás nem azt jelenti, hogy egyik ország megadja magát a másiknak. A megadás maga a háborúnak szól, ami valójában egy vereség.
Il bisogno di perseveranza e pazienza.
A második pont, amelyet Ferenc pápa kiemelt, a kitartás és türelem volt a béke útjának keresésében, tárgyalásokon, közvetítésen és egyeztetéseken keresztül. Ezt megkönnyíti a nemzetközi együttműködés struktúráiba vetett megújult bizalom, amelyek viszont reformra és megújulásra szorulnak annak érdekében, hogy alkalmazkodni tudjanak a jelenlegi körülményekhez. Ezzel kapcsolatban azt is hangsúlyozta, hogy fenn kell tartani a nemzetközi humanitárius jogot, és egyre szilárdabb jogi alapokat kell biztosítani számára. Ez azt is jelenti, hogy a föld javainak egyre igazságosabb elosztásáért kell munkálkodni, hogy leküzdjük a botrányos egyenlőtlenségeket és igazságtalanságokat, amelyek világszerte hosszú távú konfliktusokat szítanak. Ferenc pápa rámutatott, hogy bár a konfliktusok sok területen elkerülhetetlenek lehetnek, mivel az emberi természet részét képezik, gyümölcsöző módon megoldhatók a párbeszéd szellemében, valamint a mások és azok indítékai iránti érzékenységgel, valamint a közös elkötelezettséggel az igazságosság iránt a közjó keresésében.
Dal conflitto non si può essere da solo.
Egyedül nem tudunk kikerülni a konfliktusból, csak másokkal együtt kerülhetünk ki belőle, nyomatékosította Ferenc pápa beszédében a katolikus törvényhozóknak. Végül a pápa hangsúlyozta, hogy újra kell éleszteni a remény szellemét, amely a béke szolgálatában együttműködési struktúrák kialakításához vezetett a II. Világháború nyomán. Ezért arra buzdította a katolikus törvényhozókat, hogy legyenek a remény és az idealizmus modelljei, amelyek ellentmondanak a pesszimizmus és a cinizmus üzeneteinek, amelyeknek ma különösen a fiatalok vannak kitéve, hogy jobb jövőt építhessenek. A közjó iránti elkötelezettségetek, amelyet a Krisztus ígéreteibe vetett bizalom támogat, szolgáljon példaként fiataljaink számára, zárta szavait a pápa a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózatának küldöttségéhez intézett beszédében. Pápai üzenet a cserkészvezetőknek. Törekedjetek a hátrányos helyzetűek szolgálatára a testvéri közösségben. Az olasz cserkészvezetők és cserkészek katolikus szövetségek közösségvezetőinek útja elnevezésű találkozó résztvevőihez intézett üzenetében Ferenc pápa hangsúlyozta a gyermekek, a serdülők és a fiatalok iránti nevelési elkötelezettség fontosságát, akiket bölcsen kell irányítani és szeretettel támogatni. Kiemelte a minőségi képzés szükségességét, hozzátéve a pedagógusok elsősorban az életükön keresztül tanítanak, sokkal inkább, mint szavakkal. Az olasz katolikus cserkészvezetők és cserkészek szövetsége legyen a keresztény élet iskolája, a testvéri szeretetközösség lehetősége, a mások, különösen a leghátrányosabb helyzetűek és rászorulók szolgálatának iskolája, szögezte le a pápa. Közel 18 ezeren vesznek részt az olasz katolikus cserkészvezetők és cserkészek szövetsége közösségi vezetői útjának rendezvényén, amelyet az észak-olaszországi Veronában szerveztek meg, és amely vasárnap ért véget. Ne bénítsanak meg benneteket a nehézségek, hanem mindig haladjatok előre, keresve azt a tervet, amellyel Isten rendelkezik mindannyiótok számára, buzdított a pápa. Arra ösztönözte a cserkészvezetőket, hogy merítsenek új lelkesedést a Jézusba, a tanítóba és a barátba vetett hitből, hogy örömmel folytassák az egyházon belüli emberi és lelki utat, tanúskodva az evangéliumról a társadalomban. Az üzenetben a pápa hangsúlyozta a minőségi képzés szükségességét, valamint a meghallgatásra és a mások iránti együttérzésre való hajlamot, mivel ez az a terület, ahol az evangelizáció gyökeret ereszt és meghozza gyümölcsét. Arra bátorította őket, hogy fejlesszék ki a meghallgatás képességét és a párbeszéd művészetét, mondván, hogy ez az ima életből fakad, ahol az ember párbeszédbe lép az Úrral, az ő jelenlétében marad, hogy megtudja tőle a szeretet művészetét, amely odaajándékozza önmagát, hogy az élet fokozatosan harmóniába kerüljön a mester szívével. Ferenc pápa emlékeztetett arra, hogy Jézus tudta, mikor kell jelen lenni vagy távol maradni, mikor van a korrigálás vagy a dicséret, az elkísérés vagy az elküldés ideje, és hogy hagyja az apostolokat szembenézni a missziós kihívásokkal. Ezeknek a képzési beavatkozásoknak köszönhetően a tanítványok fokozatosan úgy alakították életüket, hogy az az Úréhoz hasonlítson. A pápa azzal zárta üzenetét, hogy hangsúlyozta, a pedagógusok elsősorban az életükkel tanítanak, sokkal inkább, mint a szavaikkal. Rámutatott, hogy az állandó emberi és lelki fejlődésük alapvető a fiatalabb nemzedékek hatékony szolgálatához. Szent IV. Lajos Türingia tartománygrófja, Árpád házi Szent Erzsébet férje. Interjú Berzevici Klárával, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Közép-Európa Intézetének igazgatójával. Rádiónk egyik célkitűzése kevésbé közismert szentek, hitvallók és vallásunk más kiválóságai életútjának, példaadásának megismertetése. E program keretében ma Szent IV. Lajos türingiai tartománygróf életével és családi körülményeivel foglalkozunk. Szent Lajos családi kapcsolatai közül kiemelkedik, hogy az egyik legismertebb magyar szent árpádházi Szent Erzsébet férje volt. Berzevici Klára, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Közép-Európa Intézetének igazgatója, és Pályi Gyula, a Modenai Egyetem professzora, az Olasz Nemzeti Tudományos Akadémia, a 40-ek tagja, történelmi kutatásai keretében Lajos tartománygróf életével és családi hátterével is foglalkoztak. Megkértük Berzevici Klárát, hogy adjon egy rövid összefoglalót e kiváló férfi életútjáról és rokoni kapcsolatairól. Szeretettel köszöntöm Klára a Vatikáni Rádió vonalában.
Köszönöm a meghívást, én is szeretettel köszöntöm, és köszöntöm a hallgatókat is. A Ludovinger dinasztiából származó IV. Lajos tartománygróf, ugye németül Landgraf, türingiai uralkodója, mint első Hermann gróf fia örökösödés útján került igen fiatalon, összesen 17 évesen a fejedelmi székbe, annak minden tekintélyével és súlyos kötelezettségeivel együtt. 10 éves szolgálatot adott neki a gondviselés, és elmondhatjuk, hogy ebben a történelmileg rövid időben kiválóan megállta a helyét. Csak néhány példa a férfi tevékenységéből. Uralma kezdetén a mainzi érsek, a német-római birodalom egyik legmagasabb egyház fejedelme területi vitákat kezdeményezett vele szemben, amik odáig fajultak, hogy Lajost a kiközösítéssel akarták sújtani, de vitákat remek diplomáciai érzékkel elsimította. Külpolitikájának gerince a Stauf, illetve Hohenstauf császári dinasztiához való igazodás volt, talán azért is, mert apai nagyanyja egy családból származott. A császári házzal való együttműködés meghozta politikájának egyik legfontosabb gyümölcsét, Türingia területi terjeszkedését részben a Meissen-i Ölgrófság, részben Lausitz irányában, második Frigyes császár intenzív támogatásával. Lajos tartománygróf 1221-ben vette feleségül Árpádházi Erzsébet magyar hercegnőt, második András királyunk leányát, aki 4 éves kora óta a türingiai udvarban, főleg Eisenachban élt, előbb, mint Lajos bátyjának menyasszonya, utóbb ennek halála után, mint Lajos menyasszonya, majd felesége. Minden fennmaradt információ arra mutat, hogy a házas pár kitűnő személyes kapcsolatban volt egymással. Ennek gyakorlati következménye az is lett, hogy Lajos uralkodói hatalma eszközeivel lelkesen támogatta feleségének jótékonysági munkáját, valamint, hogy rövid 6 éves házas életük alatt 3 gyermekük született. Lajos korai halálát sajnos éppen a Hohenstaufokkal való jó viszony okozta. Csatlakozott a II. Frigyes császár által kezdeményezett 5. keresztes hadjárathoz, és csapataival útban a Szentföld felé még behajózás előtt a puliai Otrantóban hirtelen megbetegedett, és 1227. szeptember 11-én meghalt. Halála évfordulóját a hagyomány egyébként mint Lajos emléknapját tartja számon. Lajos tartománygrófot nem sokkal halála után a nép szentként kezdte tisztelni, és ez a mai napra kissé ugyan elhalványodott, de a történelmi irodalomban gyakran ma is Szent Lajosként említik, bár hivatalos szenté avatására eddig nem került sor.
Köszönjük a tömör összefoglalást! Tudomásunk szerint 4. Lajos családi hátterével is foglalkoznak. Milyen érdekesebb kapcsolatokra bukkantak kutatásuk során?
4. Lajos családi kapcsolatai közül elsősorban édesapja, ugye első Hermann őseivel foglalkoztunk. Egy tavaly megjelent tanulmányunkban kimutattuk, hogy első Hermann tartománygróf ősei között 35 vonalon lehet kimutatni a nagy tiszteletben álló Karolin dinasztiához való kapcsolatot. 4. Lajos édesanyja Wittelsbach Sophie, aki Wittelsbach első Otto bajor herceg és Stefanie von Lóth lánya, így Lóth grófjai révén Árpádházi Erzsébet rokona is volt, mivel Stefanie von Lóth Zsófia magyar királyné első Géza feleségének unokahúga volt. A Wittelsbachok családfája pedig a legrégebbi bajor hercegi dinasztiák felé folytatódik. Lajos és Erzsébet 3 gyermeke közül 1 fiú volt, aki II. Hermann néven lépett az apja örökébe, de gyermekeiről nem tudunk. 2 lányuk közül egyik, Gertrud, apáca lett, és mint a hesseni Altenburg kolostorának apátnője szolgálta az urat, míg másik lányuk, Sophie, akinek idén márciusban ünnepeltük a születésének 800. évfordulóját, Brabanti II. Heinrich herceg felesége volt. E házaspár fia első Heinrich néven Hessen uralkodó hercege lett, és benne a különböző hesseni dinasztiák, mint a Hessen-Kasseli választó fejedelmet, a kurfürst, a Hessen-Homburgi tartománygrófok Landgraf, valamint a Hessen-Darmstadti nagyhercegek, grófhercog ősapjukat tisztelik. E főrangú családok férfiágon napjainkig virulnak, rengeteg, kb. 30 mellékággal, és még több leányági leszármazottal. Az adásidő keretei nem engedik meg a különböző ágak akárcsak vázlatos felsorolását is, ezért kiválasztottunk a leszármazottak közül 3 személyt, akik a hesseni dinasztiák közvetlen utódai, annak a bemutatására, hogy milyen sokrétű rokonságról van itt szó.
Nagy érdeklődéssel hallgatjuk.
Az első ilyen leszármazott Piasztavani Margit, sziléziai lengyel hercegnő volt, aki a 15-16. Század fordulója körül élt, és Hunyadi Mátyás király bizalmas hívének, a Buzát Hahót nemzetségből származó alsó lindvai Bánfi Miklósnak a felesége volt. E házaspárnak 3 gyermeke volt, egy fiú, János, aki Magyarország nádoraként töltött be kiemelkedő közéleti szerepet, és 2 lány, akik közül Katalin, Batthyány Ferenc Horváth Bán felesége lett, és Margit, aki Bajnai Bót János Horváth Slavon bánnal kötött házasságot. Mindhármuknak bőségesen vannak leszármazottai, ma is élő magyar családokban. Egy másik említésre érdemes utód, Hessen-Rheinfels van Fritz Charlotte Amália, 1679 és 1722 között élt, és ő 16 éves korában ment hozzá II. Rákóczi Ferenchez, a későbbi fejedelemhez. Ő volt a Rákócziak fejedelmi ága utolsó 2 férfi tagjának az édesanyja. Elég keserű lehetett az élete, a nagy politika már kiskorukban elszakította tőle gyermekeit, később a szabadsághoz pedig a férjét, és lényegében számüzetésben halt meg Párizsban. A 3. leszármazott pedig közeli kortársunk, Battenberg Mondbatten Fülöp herceg, 2. Erzsébet angol királynő férje, aki a közelmúltban halt meg 99 évesen, és a jelenlegi uralkodó harmadik Károly angol király édesapja volt. Fülöp herceg édesanyja a hesseni hercegek egyik mellékágából származott, de az ő édesanyja a hessen-darmstadti nagyhercegi főágból való volt. E kapcsolat révén a jelenlegi angol király nem csak rédei szépanyja köti Magyarországhoz, hanem a kettős hesseni rokonság révén magyarországi Szent Erzsébetnek is leszármazottja, és persze összeállításunk főszemélye, Szent IV. Lajos türingiai tartomány grófé is.
Köszönjük szépen ezt az érdekfeszítő összeállítást!
Én pedig szerzőtársam nevében is köszönöm az alkalmat és a tisztelt hallgatóság figyelmét.
Berzevici Klárával, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Közép-Európa Intézetének igazgatójával készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Mai Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival a bűnről és a kísértésről beszélgált.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Örök tündöklő napvilág, halandó népnek egy remény, a fönségesnek egy fia, a tiszta szűznek magzata, a felkelőknek jobbod add, a szív keljen föl józanul, s az Úrnak zengje lángolón a hála méltó énekét. A hajnal csillag már ragyog, az egyetlen fényt hirdeti, az éjszakák homája fogy, minket csak szent fényet töltsön el. Maradjon bennünk ez a fény, világnak éjét üzze el, s minden nap, minden pillanat szívünket tisztán tartsa meg. Lelkünkben, mint élő gyökér, fakadjon gazdagon a hit, nyomában nyíljon a remény, s a bőgyümölcsű szeretet. Krisztus kegyelmes nagy király, neked s atyádnak tisztelet, s a szent léleknek is veled, időtlen századok során. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. A mai hittanóránkon az elbukásról és a felemelkedésről fogunk beszélgetni, hiszen mindannyian tudjátok, hogy Isten végtelen szeretettel teremtette ezt a világot, a természettudományos rendet, az ökológiai körforgást is az Isten hozta létre. Csodás harmóniát alkotott, aminek szabályszerűségei megismerhetők. Mindent megfelelően az Isten elrendezett, azaz kozmosz teremtett. Ezen túlmenően még a fejlődés képességével is megajándékozta az élőlényeket. Hogyha arról kellene beszélgetni, hogy ha látod, hogy az Isten ilyen milyen szépen mindenre gondolt és rendet tett ebbe a világba, és mindenről gondoskodott, és mégis azt látod, hogy például én is ma azt tapasztaltam, hogy ennek ellenére mégis van rossz a világban, és mégis megtapasztaljuk, hogy van bűn a világban. Na hát ez honnan van ez a bűn, vagy ez a rossz a világban? Mi jut eszedbe a rossznak és a bűnnek a fogalma kapcsán? Istentől származik ez a bűn, vagy ez a rossz? Mit gondoltok? Ha Isten mindent jónak teremtett, és beletette ebbe a teremtett világba ezt a rendet, és gondoskodik erről a világról, ahogy ugyanúgy, ahogy az előbb meséltük, hogy egy virágról is gondoskodik az Isten, tehát a teremtett világról is gondoskodik, és nem hagyott minket magára, és mégis ennek ellenére azt tapasztalod, hogy itt van a bűn a világba, akkor ezzel kapcsolatban az az első, amit le kell szögeznünk, hogy Isten jónak teremtette a világot, tehát a bűn nem az Istentől származik. De akkor mégis honnan és miért van bűn a világba?
Minden bűn az ördögtől származik, a kísértőtől.
Isten minden teremtményét jónak teremtette. Az embernek és az angyaloknak szabad akaratot adott, ezért képesek a teremtőjük mellett vagy ellen dönteni. És azt is kell tudnunk, hogy az angyalokat miért nem látjuk. Vannak angyalok?
Hát igen, attól függetlenül, hogy nem látjuk őket, attól még ugyanúgy vannak, mint ahogyan Isten is.
És miért nem látjuk az angyalokat?
Az angyaloknak nincs testük, és azért nem látjuk őket.
Az ember földi élete során folyamatosan tud döntéseket hozni a jó és a rossz között. Ezzel szemben az angyalok az Isten mellett vagy ellen csak egyszeri végleges következményekkel járó lehetőséget kaptak. Ők már nem tudják megváltoztatni a döntéseket, mert ők szabad szellemi létezők és nincsen földi életük. Ezáltal most már tudjuk, hogy voltak olyan angyalok, akik fellázadtak az Úristen végtelen szeretete ellen, és szembe helyezkedtek az Istennel. Tehát az angyalokat is Isten teremtette, de az angyaloknak volt egy bizonyos csoportja, akik a szabad akaratukkal úgy éltek, hogy ellent mondtak az Istennek. Őket hogy hívjuk?
Ördögnek, bukott angyalnak vagy démonnak is hívhatjuk.
Démon is lehet, így ahogy mondott Bai, az elnevezésük, és ki az ő vezetőjük?
Az ördögöknek, a démonoknak pedig a sátán.
És mit gondoltok, hogy ők minek örülnek a legjobban, az ördög, hogyha az Isten útján jársz, vagy hogyha nem jársz az Isten útján?
Ők abban lelik örömöket, hogyha valaki letér az Isten útjáról.
És ők irigykednek az ember boldogságára, és a bukásuk következményeképpen tehát ők örökre távol maradtak az Istentől, így aztán azt akarják, hogy az emberek se jussanak el a végtelen szeretetnek az állapotára. Ők megnézik az alkalmat, és ólálkodnak azon, és várva várják a lehetőségeket, hogy téged és mindannyiunkat, minden embert eltaszítsanak az Istennek a közeléből. És ők ezen munkálkodnak mindig. Minden egyes döntésedben ott vannak, ott akarnak lenni, akarom mondani, és az a céljuk azzal, hogy téged az Istentől távol taszítsanak. És talán nem is veszed észre, mert ugye a képzőművészet megpróbálta ábrázolni az ördögöt, ugye? Biztosan láttatok már ti is különféle ábrázolásokat. Ugye tegnap voltunk az érseki palotába, ott is láttuk, hogy hogyan képzelt el a festőművész a pokolt, és hogy milyen képi világgal jelenítette meg, de azt tudnunk kell, hogy hiába festjük le az ördögöt szarvakkal, meg farokkal, meg ilyen lángoló vörösbe, annak ellenére nem így szokott az életünkben megjelenni, ugye jól tudom. Hanem hogyan jelenik meg az ördög a mi életünkbe?
Az ördög minden esetben a legkevésbé, legfelismerhetően jelenik meg, hogy ne tudjuk elválasztani a jótól.
És ha mégis ott van a csábításainkba, ugye? Ott van ezekben a hízelgésekben, ott van azokban a dolgokban, amik nem is veszed észre, lehet, hogy egy csapda éppen, amire nem tudsz nemet mondani, és később jössz rá, hogy itt buktál el, lehet ez egy hazugság, hogyha anyának a szemébe belehazudsz, lehet ez éppen az, hogyha csak egy kis csokit vettél el, lehet az, amikor csak egy kicsit csaltál a dolgozatnál, tehát hogy ezek mind-mind az ördögnek a mesterkedései azon, hogy téged távol taszítson az Istentől, és még véletlenül sem maradj meg olyan jó gyerek, mint amilyennek az Isten teremtett meg téged. És amilyen alapvetően is vagy. És akkor ő tudja azt, hogy neked mi a gyenge pontod. Mirikének, aki itt ül velem szembe, a szépsége. És akkor tudja az ördög, hogy ő milyen ragyogóan szép és milyen tehetséges, és biztos, hogy meg fogja keresni azt az alkalmat, ahol itt a lelkének, a várkastélyának a leggyengébb bástyája van, és azon keresztül próbál majd téged elcsábítani, hogy letérjél az útról. Aztán van itt, ehhez kell az önismeret nyilvánvalóan, hogy mennyire ismered magadat, mennyire ismered a jó és rossz tulajdonságaidat, mert különben hogy is tudnánk harcolni az ördögnek a cselvetései ellen, ha nem ismerjük magunkat. Mindannyiunknak az életébe, ha így most egy picit elgondolkodunk, akkor van egy olyan, vagy több olyan dolog is, amit lehet, hogy még nem is vettél észre, de arról lenne a legnehezebb lemondani. Na mi az, amiről nagyon nehéz lemondani számodra? Ilyen szempontból mi a gyenge pontod?
Hát én is nagyon nehezen tudok ellent mondani mondjuk a telefonnak, vagy a tévének, a sorozatoknak, mert hát bármennyire is próbálom egy kicsit mondjuk lejjebb, hogy többet foglalkozni mással, és kevesebbet mégis tévéznék, de valahogy mindig ugyanott vagyok, ahol elkezdtem.
Így van, és hogyha szoktatok járni, gyónni, akkor a gyónásainkba is ezek a bűnök, ezek az általában mindig visszatérnek, mindig-mindig visszatérnek. Például nagyon a pletyka, vagy a másról rosszat mondani, vagy az, hogy kibeszélni a másikat, ezek is olyan női bűnök ugye általában, és akkor ezeket is észreveszed, hogy Úristen, én megpróbálok figyelni arra, hogy ne beszéljek ki senkit, és utána mégis oda tekeredik vissza a kígyó, ugye, ami az ördögnek a jelképe, az ilyen képi megjelenítés terén, hogy na már megint beleestem ebbe a hibába, ebbe a bűnbe, úgyhogy elbuktam. Vagy például van, akinek az is nagyon nehéz, hogy ugye igazat mondani, mert nagyon rászokott a füllentésre ezek, amiket mondtunk, hogy ó, csak egy kicsit nem mondom meg az igazat a másiknak, és akkor már ott vagyok, hogy Istenem, hát hiába gyóntam, hiába ígértem meg, hogy erről már leszokok, és mégis ott van. Vagy nekem például nagyon ijesztő az, hogy ez az új készülék a telefonomon kiírja, hogy mennyi időt töltöttem a telefonnal. És hogy ezzel is szembesülni, te jó Isten, hát ha nem ezzel töltöttem volna ennyi időt ezen a napon, hanem azt másra fordítottam volna, Istenem, milyen jó is volna az. Vagy például van olyan, akinek ezzel a megbocsátással, vagy a haraggal vannak problémái. Szóval, hogy azért a lelkünknek a mélyén nagyon-nagyon sok-sok olyan fájdalom és érzelmek lakoznak, és olyan érzések és tettek és tulajdonságok, amikkel meg bűnök, meg bűnre való hajlamok, amivel bizony ezt folyamatosan nyesegetni kell, mert ha ezzel nem foglalkozol, akkor ez nagyon el tudja a személyiségedet is így borítani. És észre se veszed, csak egy megkeseredett ilyen szurkálós ember leszel, aki állandóan mindig a másikba belemar. Ezzel viszont akkor kinek a győzelmét ismerhetjük el, kinek sikerült teljesítenie a küldetést?
A sátánnak.
Ezért aztán mindent el kell követnünk azért, hogy ellen tudjunk mondani a kísértésnek. megfogalmazhatjuk akkor egy az egyben azt, hogy az ördög el akar távolítani minket az Istentől, amihez saját képességeit gonoszul használja, torzulást okoz. Így lesz a kozmoszból káosz, azaz rendezetlenség, bizonytalanság és zűrzavar. Mert gyerekek, ahol a bűn így eluralkodik, ott jól szoktátok magatokat érezni?
Nem, ez egy nagyon rossz érzés, amikor egy jó világon azt veszed észre, hogy egyre és egyre rosszabb lesz.
Honnan tudjuk észrevenni egyébként, hogy most valahol elhatalmasodott a bűn? Például tegnap itt az iskolában is történtek ilyen veszekedések, na az hogy nyilvánult meg?
Éreztük a tanulók között a feszültséget, hogy valamiért valaki haragszik arra a bizonyos személyre, és hogy ez nem volt jó hatással szerintem az egész iskolára sem, mert mindenki azon gondolkozott, hogy vajon mi történhetett.
A kísértésbe való beleegyezés az a bűn. Ezeket hogyan követhetjük el, bűnöket? Hogyan tudunk elkövetni?
Lehet ez gondolattal.
Szóval,
cselekedettel.
És a jó elmulasztásával is követhetünk el bűnöket. A bűn a fele barát és az Isten szeretetének a megsértése. Egyszerűen hogyan tudnánk megfogalmazni a bűnt? Mit nevezünk bűnnek? Lia.
Tudva és akarva elkövetett rossz.
A vétek lerombolja a szeretetet, szeretet nélkül pedig az örök boldogság lehetetlen. Képzeljétek el, hogy a következő történetben egy családról fogok olvasni, és arra a kérdésre kellene majd megkeresnünk a választ, hogy mi lett volna, hogyha a szülők felelősség teljesen viselkednek. Vagy a történet így hangzik. Volt egy család, akik nagy vagyonra tettek szert. A szülők azonban még többet szerettek volna gyermekeiknek átadni, ezért szerencsejátékba kezdtek, de sorra veszítettek. Mindig azt gondolták, hogy legközelebb visszanyerik a pénzüket, és egyre-egyre felelőtlenebbül viselkedtek. Az újabb játékok is szerencsétlenül végződtek. A sok kár miatt el kellett adni a házukat, és kisemmizettekké váltak. Utolsó elkeseredésükben jelentős hitelt vettek fel, de abba is belebuktak. Gyermekeik végül csak az adósságot örökölték, amelyet nemzedékeken keresztül kellett törleszteniük. Tehát gyerekek, mit gondoltok, hogy kellett volna felelősség teljesen viselkedni ezeknek a szülőknek?
Hát, hogy a szülőknek meg kellett volna becsülniük azt, amíg van, és nem mindig többet akarni. Lehet, hogy abból a vagyomból, amire szertettek, ugyanúgy tudtak volna a gyermekeiknek átadni belőle, lehet, hogy nem olyan sokat, de mégis. Így pedig a gyerekeiknek nem vagyont hagytak örökségű, hanem rengeteg adóságot.
Az eredeti bűn, vagy ősbűn, az a bűn, amit minden ember emberi mi voltából fakadóan, áteredendően, az emberségéből fakadóan megörököl. Ezt ugye Ádám és Évának a bűnének szoktuk nevezni, hiszen a Biblia szerint Ádám és Éva voltak azok, akik engedetlenségük miatt mindenki megsebzett természetet kapott. Ennek következtében veszítettük el a természetes ártatlanságunkat. Na most ez az áteredő bűn, erről te tehetsz, hogy neked áteredő bűnben kellett megszületned?
Nem, erről senki nem tehet.
Így van. Az eredeti bűn tehát nem egy személyes cselekedet, hanem rajtunk kívül álló, de egy életünket meghatározó hátrányos örökség, úgy, ahogy itt az előbb a családnak az adósságára vonatkoztatva már felismertük az igazságot. Hát ez is azt jelenti, hogy erről senki nem tehet, hanem ez az emberi mi voltunkból fakad. És ugye az áteredő bűnnek az egyik legfontosabb következménye a mi életünkre vonatkozóan az, hogy nekünk, bennünk van emberekbe ez a bűnre való hajlam. Emberi mi voltodból fakad, hogy egyszer is mindenkorra van halál, és hogy a földi életünk véget ér. Na most az áteredő bűn, ha nem lett volna, nyilván, ha Ádám és Éva annak idején, ahogy a Biblia leírja, a szabad akaratukkal nem szegték volna meg az Isten parancsát, akkor az örök élet az, és az Istennel való kapcsolatunk az teljesen őszinte és tiszta és bűn nélküli volna. És azért mondom ezt, mert ez arra vonatkozóan nekünk keresztény emberekre, örök életünkre vonatkozóan kisbabától kezdve idős emberen keresztül mindannyiunk számára egy megfogható magyarázat arra, hogy igenis emberi mi voltunkból fakad az, hogy mi nem csak jót tudunk tenni itt a földön, hanem rosszat is. És arra is, hogy itt a földi életnek a halállal vége van. És talán arra is, hogy eredendően érzed magadba, hogy hiába akarsz te jó lenni, óhatatlan, hogy mégis hozzányúl még a kisbaba is a forró sütőhöz, ugye? Vagy megszaggatja a hajadat. De az nem tudva is akarva elkövetett cselekedet, az még ilyen spontán úgy emberi mi voltából fakad, hogy próbálgatja magát. De aztán, hogyha rászólsz és próbálod őt nevelni arra, hogy a tűzhöz ne nyúljon, akkor előbb-utóbb azért, mivel fáj neki, ezért nem fog többet ugye oda nyúlni a tűzhelyhez. Azt szeretném, hogyha olvasnátok nekem a szögekről egy történetet, és itt arra a kérdésre keresnénk a választ, hogy hogyan lehet a szögek okozta sebet begyógyítani. Jó? Barna, légy szíves, olvast fel.
Volt egyszer egy nagyon rossz természetű fiú. Az apja megelégelte, hogy mindenkit állandóan sérteget és csúnyán beszélt. Meg akarta vele értetni, hogy a viselkedése rendkívül bántó. Adott a fiának egy zsákszöget, és azt mondta neki, várjen be egyet a kertfa kerítésébe minden alkalommal, amikor elveszti a türelmét, vagy veszekszik a társaival. Az első nap 37 szöget kellett beütnie a kerítésbe. A következő hetekben fokozatosan megtanult uralkodni az indulatain, és a bevárt szögek száma napról napra csökkent. Egy idő után a fiúnak egyetlen szöget sem kellett a kerítésbe kalapálni. Oda ment az apjához, és elújságolta neki, hogy nem kellett szöget felhasználnia. Az apja azt mondta neki, húzzon ki egy szöget minden egyes nap, mikor nem vesztette el a türelmét, nem veszekedett senkivel, és nem bántott meg senkit se. Teltek a napok, s a fiú végre azt mondhatta az apjának, hogy minden szög kikerült a fadeszkából. Az apa ekkor odavitte a fiát a kerítéshez, és ezt mondta neki. Fiam, büszke vagyok rád, de nézd csak, mennyi lyuk van itt. Ez már soha többet nem lesz olyan, mint régen volt. Ugyanígy, ha veszeksz el, bántod az embertársaidat, vagy csúnyát mondasz nekik, sebet hagysz bennük, amiknek a nyoma mindig megmarad.
Köszönöm szépen, tehát azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan lehet ezeket a szögek okozta sebeket begyógyítani, mit gondoltok?
Hát van olyan eset, amikor ezek a szögek okozta lyukak olyan mélyre fúródtak, hogy nem biztos, hogy meg lehet bocsájtani. De mikor még kisebb hibát követünk el egy bocsánatkéréssel, meg lehet, hogy helyre lehet hozni. Próbálkozni lehet.
Szerintem eltüntetni a legtöbb ilyen sebb helyet nem lehet, mert a tetteinknek következménye van. És hogyha én valakit mondjuk nagyon elárulom, akkor neki ott marad az a lelkében, nem fogja azt elfelejteni, és ez örökre, akár örökre meg is bélyegezheti a kapcsolatunkat.
Van megbocsátás?
Van megbocsátás. Meg tudunk bocsájtani, hogyha valaki nem túl nagy dolgot tett.
És hogyha túl nagy dolgot tett, akkor már nincsen gyerekek?
Akkor is van megbocsájtás, csak ahhoz nagyon sok lelki erő kell.
És tudod, hogy ahogy az Isten megbocsátott az embernek, nekünk is meg kell tudni bocsátani egymásnak, és hiszen minden nap imádkozzuk azt az imát, amit Jézus tanított nekünk, hogy bocsásd meg a mi bűneinket, ahogy mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és a másik, hogy a tanítványok is megkérdezték Jézustól, hogy hányszor kell megbocsátani. És tudjátok, azt mondta Jézus nekik, hogy 70-szer, 7-szer. És ez nem azt jelenti, hogy számolgatnunk kell, hogy már hanyadiknál tartunk, és húzni a strigulát, hanem azt jelenti, hogy mindig. Egy keresztény embernek mindig arra kell törekednie, hogy meg tudjon bocsátani a másiknak. És lehet, hogy ahogy így mondjátok, hogy ez nem megy egyik napról a másikra, de alapvetően arra kell törekedni, hogy ki tudjál engesztelődni. Vagyis először meg tudj bocsátani a másik embernek, és aztán az Istennel is ki tudj békülni, és a Szent Jónás szentsége által újra a kegyelem állapotába kerülni, hogy utána újabb esélyt adjunk egymásnak, és azt, hogy az életünket ne a gyűlölettel, a haraggal, és az ilyen gonoszsággal töltsük, hanem az, hogy tudjunk megbocsátani egymásnak. És tudod, hogyha meg tudsz bocsátani a másiknak, akkor már rögtön nem te vagy az első pont a megbocsátásban, hanem a másik ember. És ha azt nézed, hogy megéri-e ez neked, akkor azt tudom mondani, hogy igen, megéri, mert a te lelked így megszabadul ezektől a rossz lelki érzéstől, a haragtól, az irítségtől, a rossz szándéktól, a gonoszságtól, és hogy ne te leszel ezáltal boldogabb, és kiegyensúlyozottabb személyiség, hogyha neked ezek nem csúfítják be a lelkedet. Hittanóránk végén fohászkodjunk együtt a mindenható Istennek, hogy tudjunk megbocsátani egymásnak, és hogy tudjunk szívből örülni annak, hogyha valaki nekünk is megbocsát. Mert hogy nem csak nekünk van szükségünk a megbocsátás kegyelmére, hanem arra is van szükségünk, hogy Isten nekünk is megbocsásson, hogy az embertársaink, amikor mi hibázunk, mind nekünk is tudjon adni egy új esélyt, hogy utána békében élhessünk. Mert hogy ebben a szeretetben élni a legfontosabb itt a világon, és majd a mennyországban is az örök boldogság állapotában. Így áldjon és segítsen meg minket a kereszténység útján a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Ma a 2024. január 30-ai adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan Egyházfórum című műsorunkat hallgathatják meg, melyben a Hegy keresztény gólyatáborról hallanak, melyet idén Egerben szerveztek meg. Hajnali egy óra után megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Majd hajnali két óra után híreket mondunk. Ezután a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorát hallgathatják meg. Majd a Lélekszava egyházi kiszótárunkban Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik a papság kapcsán. Hajnali három óra után a híreket követően Tudományról és kultúráról című műsorunkban először a Badacsony-Tördemici első integrált geodinamikai állomást mutatjuk be, majd megismerhetik Hajdú Dorog szent emberét, s végül Bozók Ferenc atya egyik esszéjével búcsúzunk. Hajnali négy óra után zenei összeállítással kedveskedünk Önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Birincsik Márton, Dankó Zsuzsanna, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Bartók Beáta, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Turi Sarolta, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Pédri Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, Az igazgató főszerkesztő Berces András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is nyugodalmas jó éjszakát kíván önöknek a mai nap bemondója, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jézus, mikor elérkezett az idők teljessége, egyszer s mindenkorra megjelent, hogy önmagát föláldozva eltörölje a bűnt. Másodszor majd azért jelenik meg, hogy üdvözítse azokat, akik várják eljövetelét. Olvasom a zsidókhoz írt levélben. Isten barátsága abban a jóságban nyilvánul meg, hogy új feladatokat tűz ki elém, hogy embereket küld utamba, akikkel barátságosan érintkezhetem. Isten háza elsősorban nem egy helység, hanem Jézus eljövetele óta az élő közösség. Ahol az egyik ember a másiknak testvérévé, nővérévé válik, ott látható lesz Isten barátsága. Ezért van szükségünk egész életünk folyamán Isten tiszteletünkre és vallási közösségünkre. Némelyik ember csak akkor veszi észre meglévő értékeit, ha már elvesztette azokat. Nem aranyból és ezüstből, drága kövekből, finom szövetekből és műremekekből áll az Isten háza, hanem imádókból, általa megváltott lelkekből és testből való emberekből. Ő az egész embert birtokba vette, testét és lelkét egyaránt. Ezért mondja Szent Pál, kérlek tehát benneteket, testvérek, az Isten irgalmasságára, hogy adjátok testeteket élő, szent és az Istennek tetsző áldozatul. Ez legyen a ti észszerű Isten tiszteletetek. Örvendeni szeretnék mindennapi kicsiny eseményeknek, elvégzett jó munkának, annak, hogy tudtam senkit sem bántani, és nem vettem észre és szívre, hogy bántanak. Bátran, bizalommal örvendeni szeretnék. Kempis Tamás azt mondja, senki sem örvendez bátran, ha csak a jó lelki ismeret biztonságát nem érzi magában. Urunk Jézus Krisztus, szíved szeretettől lángoló invenciójával megteremtetted az Eukarisztiát, és Isten éjségünk szüntelen csillapítására nekünk a földön hagytad. Így mindenkorra elítéltél minden olyan gondolatot, mely az anyagiságot merőben rossznak, romlottnak állítaná. Étel és ital akartál lenni itt a földi mesdjéken, mindenható, édes szeretettel hajoltál anyagiságunk fölé, és megszentelted azt. Légy áldott érte.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt őt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem,